Jó napot kívánok! A menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább, és a pajzsmirigyrák kezelését elősegítő magyar kutatást mutatjuk be. Marosi Viktor beszélgetése.
Magyar orvosi kutatás forradalmasíthatja a pajzsmirigyrák kezelését. Erről fogunk beszélgetni a következő percben. Dr. Deák Pál Ákossa, a Szemmelveszélyetem intervenciós radiológiai tanszék tanszékvezető helyettesével, a Premier Med egészségügyi oktató és kutatóintézet intervenciós radiológusával. Aki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm!
Kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Első körben beszélünk erről a kutatásról. Nyilván minden kutatásnak van hipotézise. Ez kellően nagy ígéreteket rejt ez a kutatás. Itt ugye azt írja, hogy vágás nélkül lehet gyógyítani a pajzsmirigy daganatot. Itt ennek van egy skálája, tehát bizonyos méret alatt tudják ezt vágás nélkül megejteni ezt a műtétet, vagy általánosságban ez a pajzsmirigy daganatra vonatkozik ez a megállapítás?
Igen, hát a kutatások hipotézise az volt, hogy a termoablációs kezelés alkalmas arra, hogy biztonságosan, recidíva nélkül, vagyis daganat kiújulás nélkül kezelhetővé teszi számunkra ezeket a bizonyos pajzsmirigy mikrokarcinómákat. Ezek olyan kis papilláris pajzsmirigy rákok, amik 10 mm átmérő alattiak, tehát ettől mikrokarcinómák. De azért ezt a tartományt választottuk ki, mert ezeknél a 10 mm átmérőjű, illetve ettől kisebb daganatoknál a legnagyobb hatásfokú a rádiófrekvenciás kezelés a pajzsmirigyben. Emellett ilyenkor biztos, hogy nem adnak még áttétet, tehát sokkal kisebb az esély arra, hogy ezek a daganatok már áttétet adtak esetleg, ezt természetesen a kezelés előtt alaposan feltérképezzük, és az ilyen méretű daganatoknak van egy tokjuk, ami még jobban segíti a hőnek a koncentrálását és a daganatos sejtek pusztulását ennek következtében.
A kutatásba kiket vontak be?
A kutatásban olyan betegek kerülhettek be, akik bizonyos beválogatási kritériumoknak megfeleltek. Ebből a legfontosabb az volt, hogy ugye 10 mm alatti elváltozásokról volt szó, tehát nem haladhatta meg a 10 mm. Emellett citológiailag igazolt papilláris pajzsmirigy karcinómával rendelkeztek, és bizonyos citológiai agresszivitásnak a jeleit is kiszűrtük, tehát ők nem kerülhettek be. Ezen kívül feltétel volt még, hogy a pajzsmirigyen kívül ne legyen máshol áttét a nyirokcsomókban, vagy egyéb áttétet, valamint ne törje át a pajzsmirigy tokját, ez az elváltozás, tehát ne kerüljön be a nyirokrendszerbe a rossz indulatú daganat. Ezen kívül olyan apróságok szerepeltek még benne, mint hogy a nyaki besugárzás nem történhetett korábban, vagy korábbi pajzsmirigy műtét, vagy esetleg fontos volt az is, hogy egy nyitott műtét, ha valamiért nem volt kivitelezhető, akkor szintén ezt a módszert választottuk, illetve ezt preferáltuk a nyitott műtéttel szemben.
Ezek első állomásra erőteljesen leszűkítik a lehetőségeket.
Ezek természetesen elég szigorú kritériumok, viszont nagyon könnyű megfelelni ezeknek a kritériumoknak, mert tulajdonképpen a pajzsmirigy daganatoknak a legnagyobb része olyan daganat, ami ezeknek a feltételeknek megfelel. Tehát, hogyha mikrokarcinómáról van szó, tehát egy olyan apró, véletlenül felfedezett rossz indulatú daganatról, ezek általában ebbe a csoportba tartoznak.
Összeszeretném ilyenkor mindig hasonlítani, amikor van egy forradalmasítás, és van egy régi és jól ismert probléma, ez esetben a pajzsmirigy daganat. A korábbi módszerek, azok miben tértek el ettől az új módszertől, és nyilvánvalóan érdekel a terápia és a gyógyulásnak a hossza is, hogy ebben van eltérés.
Igen. A korábbi kezelési módokhoz képest nagyon markáns különbséget jelent a minimál invazív kezelés. Talán a legfontosabb, ami kiemelendő az, hogy eddig két lehetőség közül az egyik a sebészeti eltávolítása volt a pajzsmirigynek, akkor vagy a pajzsmirigy egészét, vagy egy lebegnyit távolítják el, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy teljesen egészséges szervet kellett eltávolítani, vagy legalábbis aminek 99%-a egészséges, és csak 1%-ban voltak benne olyan forró sejtek, amitől valójában meg kívántunk szabadulni. Ennél a beavatkozásnál tulajdonképpen pont ezt az 1%-ot célozzuk meg, tehát elpusztítjuk azt a pici részét a pajzsmirigynek, ami beteg, és az összes többi pajzsmirigy épszövet bent maradt, tehát a pajzsmirigy hormon termelése pont olyan lesz, mint a beavatkozás előtt. Ez egy nagyon fontos. A másik lehetősége a kezelésnek régen a pajzsmirigynek az volt, hogy aktív utánkövetés, az úgynevezett aktív surveillance volt a másik, amikor rendszeres ultrahangvizsgálatokon kellett részt venni a pácienseknek, ezek során nézték, vizsgálták, hogy változik a mérete vagy szerkezete ezeknek a rosszul daganatoknak, és hogyha elért egy bizonyos kritikus méretet a daganat, akkor mindenképpen a műtét következett. Ez persze a betegeknek meglehetősen nagy lelki terhet jelentett, hiszen mindig benne volt a pajzsmirigyükben, és így benne volt az agyunkban is, hogy bizony ott van egy rossz indulatú daganat, ennek a hatásait nem lehet háttérben szorítani, tehát ez mindig ott van az ember fejében. Arról nem is beszélve, hogy lehetőség szerint mindig ugyanannak az orvosnak, mindig ugyanazzal az ultrahangkészülékkel történő kontrollja a kívánatos, és ez bizony nem mindig megvalósítható. 5 perc alatt tulajdonképpen kivitelezhető beavatkozás, nyilván előkészületekkel és utómunkálatokkal együtt, hogy 3/4 órát vesz igénybe, de amíg a beavatkozás tart, ez valóban egy nagyon-nagyon rövid idő.
Ugye mostanában egyre gyakrabban olvasni, hallani azt, hogy a pajzsmirigy tehet arról is, hogyha valaki elhíz, és arról is, hogyha valaki kórosan sovány. Egy ilyen daganatnak a megoperálása az a pajzsmirigy működésére a későbbiekben is kihat, vagy ez a kettő, ez egyébként lehet egymástól teljesen független. Szóval, hogyha egy ilyen daganatot megoperálnak, akkor attól függetlenül ugyanúgy működhet helytelenül a pajzsmirigy.
Nyilván a pajzsmirigynek a funkcióját nem befolyásolja se negatívan, se pozitívan ez a beavatkozás. Tehát, hogyha valakinek jól működött a pajzsmirigye korábban, akkor ezután is jól fog működni. Hiszen ezeknek a mikrokarcinomáknak nincsen olyan fajta jele a pajzsmirigy működésében, ami felhívná rájuk a figyelmet. Általában véletlenül találják meg ezeket az apró eltéréseket. Mindenesetre negatív irányban nem befolyásolja a pajzsmirigy működését a kezelés, de pozitív irányban sem. Tehát egy alapbetegségét a pajzsmirigynek azt sem tudja meggyógyítani ez a bizonyos kezelés, hiszen a pajzsmirigy bent marad. Ha rossz volt a pajzsmirigy, nem működött megfelelően, akkor is bent marad. Ha jól működött, akkor is bent marad.
Menjünk rá a terápiákra. Miben különböznek a gyógyulás segítő terápiák egy ilyen minimál invazív beavatkozás után, ahhoz képest, amilyennek a korábbi módozatok voltak?
Minimál invazív beavatkozások lényegéből fakadóan nem igényelnek semmilyen különösebb utógondozást, a pajzsmirigy tekintetében azt jelenti, hogy egy 2 órás megfigyelés után tulajdonképpen otthonukba távozhatnak a páciensek, és ugyanúgy élhetik tovább az életüket, mint annak előtte. Tehát nincsen ilyenfajta utógondozásra szükség, természetesen az endokrinológus ellenőrzi a pajzsmirigy működését a beavatkozást követően. Ebben a tanulmányok során semmi olyan kiugró érték nem volt, ami gyógyszeres kezelést indokolt volna. De természetesen, hogyha valakinek korábban pajzsmirigy betegsége volt, teszem azt egy autoimmun pajzsmirigy gyulladás, aminek következtében a pajzsmirigy működő állománya lecsökken, és ezért hormonpótlásra volt szüksége. Most annak a betegnek ezután is hormonpótlásra lesz szüksége, és ehhez az endokrinológusát fel kell keresnie és folytatni a terápiát. Nincsen szükség varratszedésre, és nincsen szükség kórházi befektésre sem.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen én is!
Dr. Deák Pál Ákossal, szemmelveszélyetem intervenciós radiológiai tanszékvezető helyettesével, a Premier Med Egészségügyi Oktató és Kutató Intézet intervenciós radiológusával beszélgettünk.
Marosi Viktor interjúját hallották, most áttérünk egy másik témára. Egy olyan operációról lesz szó, amelyen ortopéd és plasztikai sebész szakorvos együtt vesz részt. Dr. Klárik Zoltán mondja a részleteket.
Nemrég 13 éves ukrajnai lány felkartumorját plasztikai sebész közreműködésével operálták a Szemmelweis Egyetemen. Aki erről mesélni fog nekünk, dr. Klárik Zoltán, a Szemmelweis Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika egyetemi adjunktusa, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló!
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Miért volt különleges ez a mostani beavatkozás?
Hát azért mondható ez különlegesnek, mert próbáltunk egy olyan helyreállító műtétet végezni a gyermeknél, hogy végtag megtartó műtétje legyen, ami azt jelenti, hogy funkcionálisan a felső végtag és helyreállításra kerüljön. És sajnos ez a rossz indulatú csontdaganat, amiben ő szenvedett, ez olyan helyen volt a felkarján, hogy a várizületből is a felkarcsontot kell ízesíteni és el kellett távolítani, hogy daganatmentesen tudja rezekálni az ortopéd sebész kollega, dr. Szalai Krisztián. És a különlegesség az, hogy egy olyan technikát választottunk, amit kicsit már tehát többször alkalmaztak az ortopédiai klinikán, de itt az volt a fő szempont, hogy annak a csontnak, amit kivettünk a lábszárból, az vérellátás is biztosítva legyen, és egy olyan csont beépülés legyen a későbbiekbe, hogy ne legyen olyan törése majd, ahogy növekszik a gyermek, hogy ez a funkció romlik. És sokszor használunk ilyen úgynevezett fibula csontot, lábszárcsontot rekonstrukció más területen is, de vannak határai ennek a csontnak, amit el tudunk távolítani, és itt az, hogy a rotátor köppenyt, ami a felkar emelését elősegíti, azt is rekonstruáljuk. Itt egy darab innal, egy izomszakasszal együtt távolítottuk el ezt a csontdarabot, amivel pont a ortopéd kollega ezt a rotátor köppenyt tudta rekonstruálni, és közben meg azt a hiányt, ami keletkezett a szarkoma daganat eltávolítás követően át tudtuk hidalni, és így kvázi végtag megtartó műtétet tudtunk végezni.
Rögtön eszembe jut az a kérdés, hogy az áttét megelőzése egy ilyen operációval elősegíthető?
A daganat ellenes ellátásnak nagyon komplex protokollrendszere van, amit követni kell. Egy alapos kivizsgálás szükséges, főleg felmérni azt a stádiumot, ami a páciens vagy a beteg éppen zajlik, és ez alapján van egy kezelési terv, ami guideline-ok alapján kell, hogy felállítsunk, és onkológusok, gyerekgyógyászok, ortopédsebészek és plasztikai sebészek közösen beszélik meg ezt a kezelési tervet, és ezt a gyermeket itt a egyetemi gyerekgyógyászati részlen már kezelték, és jelenleg is a kezelése zajlik, pont azért, hogy ezek a daganatsejtek, amik felmerülhetnek még a szervezetbe, teljesen kikerüljenek, hogy meggyógyuljon. Uh-huh. Tehát ilyen esetben jelen műtét nem arra fókuszált, hogy meg nem is tudok róla, hogy áttétképződése lett volna, de itt maga a daganat eltávolítása volt. És az utána lévő kemoterápia szolgál arra, hogy a daganat mentesség az fenntartható legyen.
Az operációt követően a felkar működése helyreállt, vagy részlegesen állt helyre, tehát tudja-e ez a kislány használni ugyanúgy a karját?
Ilyenkor egy nagyon, nagyon szoros és személyre szabott rehabilitáción kell átesnie gyógytornászok segítségével, és természetesen ez egy nagyon nagy műtét volt, sok olyan képlet is ilyenkor sérül, aminek regenerálódnia kell. Tehát a 100%-os regeneráció az sajnos sose biztosító ilyen funkcionális rekonstrukcióknál, de egy nagymértékű javulás életminőség szempontjából kialakítható az elérhető. Úgyhogy jelenleg most még ez a kezelés zajlik, és remélhetőleg fél év múlva már biztatóan elmondható, hogy ez a funkció megtartás is sikerült. Eleve már az, hogy egy olyan műtéttel tudtunk végezni, hogy a csontot is pótoltuk, az már egy eleve egy funkciópozitivitás is, hiszen megmaradt a felkarja.
Ezt egyébként más testrészeknél is tudják alkalmazni? Vagy egyelőre ez csak a felkar esetében?
Ezt a csontpótlást a szájsebészeti vonatkozásban igen gyakran használjuk, amikor az állívnak a kialakítását kell biztosítanunk, valamilyen daganatos eltájítás követően legyen az egy jó indulatú álcsont daganat, vagy egy szájfenék nyertest miatt sajnos szükségesé válik, hogy ezt az állívet is eltávolítsuk a megfelelő rezekciós szélbiztonság a biztosítása érdekében, és akkor ezt a csontot használjuk, nagyon precízen kiszabva, hogy az állívet megformáljuk, és későbbiekben akár, ha meggyógyul a páciens, a beteg, akkor egy orális rehabilitációt is lehet, akár implantokat oda beültetni, hogy a fogsort helyreállítsuk. De igen, egy ortopédiai vonatkozásban is ilyen nagyobb szakaszú, szegmensű csontok eltájításánál egy nagyon jó áthidaló lehet ez a csont. Úgy is funkcionál, hogyha nincsen vérellátása, akkor mint egy graft pótolja statikusan azt a hiányzó szövetet, de ha vérellátást tudunk biztosítani, a rehabilitáció gyógyulási hajlama csontnak sokkal kedvezőbb, és így sokkal jobb az életminősége is a betegnek.
Ezt a vérellátást egyébként most többször említette már, ezt korábban hogyan oldották meg egy ilyen operáció során?
A vérellátás az arról szól végül is, hogy ha kiveszünk bármilyen szövet darabot a test egyik részéből, annak van egy keringése, és leválasztjuk erről a keringésről. Ezek 2-3 mm-es vastagságú erek, és keresünk egy olyan befogadó érhálózatot, egy vénát és egy artériát, ami azon a területen van, ahol a daganatos elváltozás is. És ezekből az erekből ilyen speciális nanítóeszközökkel, mikrosebészeti technikákkal varjuk be ezeket az ereket, és akkor egy új vérellátást biztosítunk, hiszen elengedhetetlen a szöveteknek a táplálkozás, meg az oxigenizált szint, és ezt a vér biztosítja. Ha nem nincs meg ez, akkor ez a szövet végül is elhalhat, de a csont esetében egy nagyon jó áthidaló graft lehet, amit alkalmaznak is, és alkalmaztak is már eddig a klinikán. Ez csak egy olyan additív része, hogy a gyógyulás szempontjából egy kedvezőbb lehet, ha egy ilyen technikát alkalmazunk, és szerencsénk volt, mert pont azon a részen, ahol ezt a daganatot eltávolította az halott doktor, ott volt egy olyan befogadó ér, amihez be tudtuk varni.
Erre egyébként mennyi az esély, hogy legyen egy ilyen befogadó ér?
Eleve úgy indul a műtét, hogy felmérjük a daganat eltávolítás követően, hogy alkalmas-e, van-e olyan ér, ami befogadó képes tud lenni. Tehát az ugyanúgy nem csak az ortopédiai rekonstrukcióban ilyen esetekben, hanem a fejnyaki rekonstrukcióban az az első, hogy keresnek a fejnyaksebész kollégák egy olyan eret a nyakon, ami alkalmas arra. Sajnos azt ítéljük meg, hogy nincs olyan ér, ami nagyon ritka szokott lenni, de előfordul, főleg a státusza alapján a betegnek, akár lehet egy nagyon szklerotikus, meszes érrendszer, akkor ezt a technikát nem tudjuk alkalmazni, mert nagyobb százaléka az esély arra, hogy nem működik ez a technika, és elhalhat, és akkor egy további rekonstrukciós műtétre szorulna. Tehát itt is az volt a koncepció, hogy a kollégákkal kerestünk egy olyan vénát, artériát, ami alkalmas lehet arra, hogy ezt a műtétet lebonyolítsuk.
Ennek volt egyébként köze ahhoz, hogy gyermekről beszélünk?
Gyermeknél igen, hiszen sokkal kisebbek, vékonyabbak ezek az átmérők, és nagyon fontos volt kiválasztanunk egyrészt, hogy milyen az ottani ér, hogy milyen vékony, milyen az áramlás benne, mert az is elengedhetetlen, hogy egy olyan nyomással, bocsánat, így mondom, nyomja bele a vért ebbe a csontdarabba, hogy el is tudja azt látni. Tehát ezeket így fel kell mérni előtt, és alaposan átnézni, hogy tényleg alkalmas-e. Ha nem, akkor jön a B és a C verzió, mert az én elvem a rekonstruktív sebészetben, hogy nem lehet úgy bemenni a műtőbe, hogy csak egy A verziónk van, mindig ott kell lenni egy B meg egy C mentő csónaknak, amit tudunk alkalmazni.
És itt nem volt erre szükség most?
Szerencsére itt nem volt arra szükség, hogy a BC verziót alkalmazzuk, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Klárik Zoltánnal, a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika egyetemi adjunktusával beszélgettünk. És ez volt már az Egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Találkozunk jövő héten, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Marosi Viktort hallották az Egészségkódból, és ennyi fért bele a mai menetrendbe, én már a búcsúzom, Somodi Evelint hallották, szombat reggel 7 órakor Andor Tóth Anna várja önöket.